Akkor Györgyi, Ildikó, nagymama,
Julianna,
igen, akkor Olga, akkor Gabi, nem Gabi, Zsuzsa. Jó, ez jó, hogy sorrendben ültök, mert így lehet tudni. Kata, Gabi, Laci, Laci, Kati, akkor Judit, Krisztina, te Eszter, te ki is vagy? Anna, jóva, akkor ott nem látok egy fejet, az László, a Marietta, itt már könnyű, Éva, Gabi, Attila, Ella, Józsi atya, sötét alak. Na. Szóval jöttek új testvérek. Még megvan az az előnyük, hogy nem hallották a tegnapi előadásom. Így nem zavarja őket. Jézus, szeretném neked felajánlani ezt a napot, előadásokat, szentségimádást, csoportbeszélgetéseket, a Szent Zsolozsmát és a esti imádságot. Kérek, hogy látogass meg bennünket, és amit elkezdtél bennünk, azt folytasd. Ellenállásainkat érintsd meg, és vezess tovább arra, amerre mennünk kell. Amen. Vannak ellenállások, és azok mellett el is lehet menni, hogy kikerüljük őket, csak akkor nem zavarnak. De az is lehet, hogy Isten áttöri azokat, és akkor eredményes tulajdonképpen a lelki gyakorlat, hogyha egy ellenállások törnek át, és valami újra jutunk, ami nem volt bennünk az előtt. Tehát átalakulunk. Tegnap elolvastam az Efezusi Levél 6. fejezetéből azt a híres és sokat idézett passzust, amelyik a szellemi hadviselésről szól, hogy föl kell vennünk a harcot a gonosszal. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hadhatós erejében. Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben. Mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban levő szellemei ellen. Most ezt folytatom. Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, s megállhassatok, mert mindent megtettetek. Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel igazsággal, és egy katonai felszerelést hallunk, annak különböző darabjaival, és öltsétek magatokra a megigazulás vértjét, lábatok sarúja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. Ha most a katonai felszerelést, ugye, ami a metafora része a dolognak, azt elveszem belőle, akkor marad ez, hogy igazság, megigazulás, evangélium hirdetés, hit, üdvösség, lélekkardja Isten igéje. Ezek pozitívumok. Tehát a feladatunk nem negatív, démonvadászat, hanem pozitív, megerősödni Istenbe. És itt szeretnék a leglényegre rámutatni, talán tegnap is súroltam már, a sátán egyik legnagyszerűbb manipulációja, már úgy értem, hogy az ő szempontjából nagyszerű, hogy a világban található rosszat, amiért végeredményben ő a felelős, azt Istenre hárítja. Tehát, hogy olyan istenkép alakul ki az emberben, hogy a rosszat rávetítjük. Tehát, ha félelmek, szorongások élnek bennünk, akkor Istent félelmetesnek, szorongáskeltőnek éljük meg. Hogyha elutasítás érzéseink vannak, akkor úgy érezzük, hogy Isten engem nem szerethet. Lehet, hogy más szeret, de engem nem szerethet. Az emberekben mindenféle problémák és vádak fogalmazódnak meg Isten ellen. Konkrétan a saját életük alakulásával kapcsolatban, hogy miért úgy alakult az életem? Nem így kellett volna. Valami történik. Tegnap harangoztak, holnap harangoznak. Holnap után az angyalok gyémánt havat hoznak. Hát, mióta sokat gyóntatok, azóta ennek a jelenségnek a súlyát jobban föl tudom mérni. Az emberek, akik hisznek Istenben, rávetítik Istenre az életükben történő rossz dolgokat, azzal, hogy hát Istentől jött a rossz. És felelősségre vonják Isten. Számon kérik tőle, hogy miért úgy cselekedett, ahogy cselekedett. Jobb könyvéből ismerős emberi magatartás ez, amire azonban Jobb könyvéből is az jön ki, hogy ez abszurd. Istennel szemben ez nem jöhet számba. Istennel nem lehet így beszélni. Istenről nem lehet így gondolkozni. Ugye ez a Jobb könyvének a legvégén ez a konklúzió, hogy Isten a maga szuverén nagyságát megmutatva elnémítja Jobot. Jobb belátja, hogy nem egyenlő felek állnak szemben, nem valaki olyan, akitől számon lehet kérni valami, hanem az, akivel ő vitatkozott, az végtelen szerte több, mint ő. A Jobb könyvének van egy mondata, amit én nagyon szeretek, hogy nem lehet az embernek igaza Istennel szemben. Tehát lehetetlenség az, hogy én Istennek úgy menjek neki, hogy megmagyarázom, hogy mit kellett volna csinálnia. Most amellett, hogy ez abszurd, ugye abban a végzetes betegségben szenved, hogy rávetíti Istenre a rosszat. Holott Istenben nincs rossz. Én ezzel újra meg újra találkoztam, talán Graham Greent említeném a tiszteletbeli konzulban, hogy a terroristává lett pap, előadja az ő elméletét Istenről, hogy Istennek van egy árnyékos oldala, mint a holdnak, egy sötét oldala, és van egy világos oldala. Na és a kettő küzd egymással, hogy melyik kerül felszínre, és nekünk kell győzelemre segíteni Isten világos oldalát. Hát ez egy abszolút elégtelen istenkép. Egy panteista istenkép, hogy tőlünk függ az, hogy Istenben mi vergődik túlsúlyra, és hát abszolút egy manikeus istenkép, hogy Istennek van egy pozitív, meg egy negatív oldala, nincsen. Isten nem két pólusú. Ez a végzetes hiba. De a sátán, mikor ezt elhitette, akkor aztán jön az emberi gondolkodásnak a legnagyobb betegsége, ugye, amikor Istenben rosszat is látunk, és a rosszban jót is látunk. A nagy ördög ábrázolások, ugye, amelyekben az ördögben azért van jó, mert az viszi előre a világot. Ugye Thomas Mannnál a sátán teszi képessé a zeneszerzőt arra, hogy egészen rendkívüli műveket alkosson. Tehát az emberi zsenialitás össze van kötve a gonosszal, ami őnála, hát ugye ő nem hívő, őnála szintén az ember sötét oldala. Tehát az emberi gonoszság és emberi zsenialitás van összekötve. Rossz a jóval összekötve. És aztán, amikor ezt rávetítik Istenre, akkor jönnek az ilyen abszurdumok, mint amit Graham Greene megírt, hogy az ő sötét oldalát nekünk, illetve a világos oldalát Istennek nekünk kell győzelemre segíteni. És a kinyilatkoztatás Isten képe nem ez. Ha azt mondom, hogy mennyei atya, az is beteg dolog manapság, mert nincs egészséges család, és ezért nincs egészséges apakép sem. Egészséges családban az apa az egy hatalmas pozitívum. Egy olyan erejű pozitívum, ami stabilitást ad az életnek. Az én édesapám nem volt nagyon erős egyéniség, de jó ember volt, és a jósága mellett, hát utólag gondolok vissza, hogy gyerekkoromban mennyire magától értődően bíztam benne. Tehát az, hogy én nem tudtam elképzelni soha, még mint fiatal felnőtt sem, hogy az én szüleim is válhatnának. Vagy az én édesapám megcsalhatná az édesanyámat. Ilyesmit nem tudtam egyszerűen elképzelni. Annyira nyilvánvaló volt az ő pozitív volta. Annak ellenére, hogy mondom, hogy nem volt különösebben erős egyéniség, de stabil volt a jóban. De most az a gyerek, amelyik ezt nem kapja meg, hanem az apja elhagyja az anyját, mikor a gyerek 5 éves, meg 7 éves, meg abban valami alapvetően meginog. Vagy akik eleve úgy születnek, hogy nincs is semmiféle stabil emberi kapcsolata a fogantatásuk mögött, ugye azok egy kicsit légüres térbe lépnek, és mondhatjuk neki, hogy mennyei atya, de ez nem jelenti azt a stabil apaképet, amit Jézusnak az abba szava szugerál. Úgyhogy nekünk valahogy ezt a forradalmat, én egyre inkább látom, hogy ezt a fordulatot kellene végrehajtanunk, vagy képviselnünk, ez a közfelfogással szemben, az árral szemben úszó eltökértséget, hogy Istent jónak valljuk, Isten jóságáról tanúságot teszünk a világban, és hittel valljuk, hogy a világ a végtelen jó Istentől származik. Tehát a világ nem eredendően rossz, mert a jó Isten műve. Ez az isteni jóság, ugye Pál apostol mondja, azt hiszem a lisztrai pogányoknak, ugye, hogy mikor félreértik az ő csodájukat, és pogány istenekként akarnak nekik áldozatot bemutatni Lisztrában, akkor hogy hát akkor kezdi neki hirdetni az egy igaz Isten, és azt mondja, hogy nem maradt eddig se bizonyíték nélkül, tehát a újszövetségi kinyilatkoztatás megelőző időkben a pogányok között sem maradt bizonyíték nélkül, mert hiszen adott nektek esőt, meg napfényt, meg a szívetekbe örömet. Tehát elsorolja azokat a dolgokat, amik pozitívak a világban, és azokat vetíti vissza Istenre, Isten képét a teremtményen keresztül, mert hiszen teremtményekből ismerhetjük fel a teremtőt, a teremtményeken keresztül úgy mutatja meg, hogy ami a teremtésben jó, azt vetíti vissza Istenre. Itt természetesen nagyon sok filozófiai probléma aztán fölmerül, amivel szembe is nézünk még a lelki gyakorlat folyamán, de ez, hogy a jó dolgokat vetíti Istenre. Tehát nem vetíti a rosszat Istenre. Isten a rossznak is ura, és felelős azért a rosszért is, ami történik velem, ez igaz. De, hogy mondjam, másként felelős. Tehát nem ugyanaz a viszonya a rosszhoz, mint a jóhoz. Az ő lényéből a jó fakad. A jó mutatja meg nekem, hogy milyen az Isten. Eső, napfény, szívünkbe öröm. Ezt egyébként a zsoltárokban is meg lehet figyelni. Nem tudom, bor vidámítja az ember szívét, mondja a zsoltáros nagy örömmel. Ugye? Szóval ami élvezhető a világban, azt vetíti vissza Istenre. De nekünk testvérek többünk is van ennél. Tehát nem csak a természetből megalkozott Istenkép. 1975-ben Pünkösdre jelent meg 6. Pál pápának egy apostoli levele a keresztény örömről, Gaudete in Domino. És abban leírja, hogy milyen természetes örömöket élvezhet a keresztény. A világban található jó, mi is egészséges módon élvezhetjük. Egészségesen akkor élvezzük, ha nem tulajdonítunk neki nagyobb értéket, mint amilyen van, és nem adunk neki nagyobb szerepet az életünkben, mint ami van. A bor az jó példa, ugye bor vidámítja az ember szívét, de hogyha túlzottan vidámítja, akkor már baj van, akkor már negatívumba fordul, mert a teremtmény két arcú. A teremtményre el lehet mondani, hogy van egy rossz oldala is. Az persze valójában az hiány, tökéletlenség, tehát nincs meg benne minden jó. Istenben azonban minden jó megvan. Isten éppen ez az abszolút jó. Emlékeztek arra, hogy mit mond Jézus a gazdag ifjúnak? Egy meglepő paradoxon, ugye megy hozzá a gazdag ifjú azzal, hogy jó mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? És akkor Jézus először nem azt mondja, hogy ezt meg ezt kell tenned, hanem azt, hogy mit mondasz engem jónak. Senki sem jó, csak egyedül az Isten. A gazdag ifjú természetesen nem tudja, hogy Jézus Isten, tehát ő Jézus emberi természetét látja csak, és éppen ezért az ő rajongása, hogy jó mester, ez Jézus emberi egyéniségének szól. Tehát ő el van bűvölve Jézustól, a nagy tanítótól. És látja azt, hogy jót tesz az emberekkel. Egy szóval egy olyan rajongással fordul hozzá, ami megelőzi az ő életében az Istenhez fordulást. Istenes ember ez, hívő ember, jó ember, megtartja a parancsolatokat, de Jézusért úgy rajong, ahogy emberért nem szabad rajongani. És ezért Jézus visszautasítja ezt a rajongást, mit mondasz engem jónak. Természetesen az így szó szerint nem igaz, hogy csak az Isten jó, mert hiszen vannak jó emberek. Jézus is jó ember, természetesen. De amikor ugye Isten dolgaiban járunk, és ez a fiatalember ebben járt, amikor Isten dolgaiban járunk, akkor Istent, az abszolút jót kell venni mércének. És Jézus leleplezi azt, hogy nem Istent vette mércének, hogy emberi mércét használt. Senki sem jó, csak az Isten, olyan értelemben igaz, hogy nincs abszolút jó az Istenen kívül. És leleplezi a gazdag ifjút akkor, amikor azt mondja neki, hogy ossza el minden vagyonát, és az nem hajlandó elosztani minden vagyonát. Kiderült, hogy nem Isten volt az abszolút jó az életében, hanem a vagyon. Tehát ragaszkodott a maga nyárspolgári biztonságához, amit a tulajdon jelentett, és nem volt hajlandó ezt még Isten kedvéért sem elhagyni. És itt van, érzitek a válaszutat? De itt van a válaszút. Ebben a senki sem jó, csak az Isten. itt van kimondva az a paradoxon, aminek az igazságán múlik a mi szellemi harcunknak is a lényege, mert ugye ez a, mint fegyverek címen felsorolt Pál, ez azt jelenti, hogy bele kell gyökereznünk az Istenbe, igazságban, megigazulásban, hitben, lélekben, igében, stb. Bele kell gyökereznünk az Istenbe, amit a mai evangélium is mondott, ugye szőlőtörő és szőlőveszőkről, bele kell gyökereznünk, bele egzisztenciánkat, bele kell építenünk Isten lényébe. És ez a teremtményekhez való ragaszkodással könnyen összetéveszthető. Mint a gazdag ifjú, hogy jó mester. De ezt a teremtménynek mondja, az embernek mondja. Tehát ott van az ő legfőbb java. Jézus iránti szimpátiában és emberi lelkesedésben. És Jézus leleplezi, amikor azt mondja, hogy te jobban ragaszkodsz a tulajdonodhoz, mint Istenhez. Ez nem azt jelenti, hogy most mindenkinek el kell osztania mindenét a szegények között. De azt feltétlenül jelenti, hogy van értelme annak, hogy valaki mindenét elossza a szegények között. Mert senki sem jó, csak az Isten. Tehát nem leszek szegényebb, hogyha a javaimat szétosztogatom. Isten az abszolút jó, megvan. És ő elég. És én gazdag vagyok, ha nincs semmi másom, mint Isten, én elég gazdag vagyok. Isten a végtelen jó. Határ nélküli jó. Istenben minden jó megvan. Semmi olyan jót nem találhatsz a teremtményekben, ami Istenben nem lenne meg határ nélkül, végtelen fokban. Tehát ha valaki Istent birtokolja, az mindent birtokol. Ha valaki Istenért veszít el mindent, amit Jézus többször is mondja, az nem veszít semmit. Az Istenben olyan gazdag lesz, hogy enélkül nem is tudna ilyen gazdag lenni. Tehát az Istennel való vitatkozásnak, Istennek tett szemrehányásoknak végképp semmi értelme nincsen, amíg Isten nekem önmagát felajánlja. Azt jelenti, hogy elég gazdaggá tud tenni. Csak ezt nagyon nehezen hisszük el neki. Az egyszeri plébánosom prédikációban elmondta, hogy hát ő mondta valamilyen hívőnek, talán keresztelés ügyben, vagy ilyen ügyben jött hozzá, ugye akkor kommunizmus grasszált nálunk, tehát hátrányokkal járt, hogyha valaki megkereszteltette a gyerekét, és hát, hogy nem járt templomban, nyilván ezt mondta, és hát az atya pedig azt mondta, hogy áldozatot is érdemes hozni Isteni. Na és mit ad Isten cserébe? Kérdezte a jámbor hívő. Az atya azt mondta, önmagát, bátran és misztikusan. Mire a jámbor hívő válasza? Hát a sovány vigasz. Tehát Isten lénye számára semmiféle értéket, semmiféle gazdag. Számára ez a válasz, hogy önmagát adja Isten, ez azt jelenti, hogy semmit. De miért? Mert nem volt semmiféle kapcsolata Istennel. Tehát számára az Isten szó üres volt. Na és itt van a dolog, hogy mi nem csak a teremtményeken keresztül közelítjük meg Istent. Jézus Krisztusban Isten kijelentette magát olyan módon, hogy aki engem lát, látja az atyát. Tehát lehetővé tette a legközvetlenebb kapcsolatot önmagával. Jézusban nekünk ajándékozta önmagát, saját isteni mi voltában, nem a hitben nem tudjuk úgy megragadni őt, mint ahogy a boldogító színelátásban meg fogjuk majd ragadni, hogy közvetlenül minden közvetítő közeg nélkül birtokoljuk. A reményben nem tudjuk őt úgy birtokolni, hogy egyszerűen ő maga a miénk, és nem valamilyen teremtett jón keresztül élvezünk. De a szeretetben tudjuk őt úgy szeretni, ahogy van. Közvetlenül. A saját lényében. A szeretet, a hit, az majd átmegy a boldogító színelátásba. A remény majd átmegy a boldog birtoklásba. De a szeretet már most is az, ami lesz az örök életben. Tehát ugyanazzal a szeretettel tudjuk szeretni Istent most a földi életben, mint amivel majd az örök életben fogjuk. Az a szeretet, ami boldoggá fog tenni bennünket. Mindörökké, az az el nem fogyó teljes szeretet, az élvezhető már a földi életben. Tehát képesek vagyunk egy olyan kapcsolat Jézus Krisztusban, az ő ajándékából, kegyelméből, képesek vagyunk egy olyan kapcsolatra Istennel, ami magával Istennel kapcsolat, nem egy teremtménnyel, amelyik közvetíti nekünk Istent, hanem magával Istennel való kapcsolat. A hit homályában, ugye most még tükör által homályban látunk, hit homályában a remény, hogy mondjam, bizonytalanságával, de a szeretet biztonságával. És az maga Isten. Tehát Istent Isten-szerűen tudjuk élvezni. A misztikusok elmondják nekünk, hogy ez hogy van. Az ember csak megdöbben azon, hogy tudom én, egy Assisi Szent Ferenc egész éjszakát eltöltött azzal, hogy azt mondogatta, hogy Istenem és mindenem. Ez kifejezett mindent. Nem fogalmilag lebontva, mint a teológiában. De számára ezeknek a szavaknak dologi értelme volt, ő a dolgot magát élvezte, és abban gyönyörködött. És a szavak csak aláfestették ezt a gyönyörűséget. Van azt hiszem Szent Ferencnek egy írása, akkor felszólították, hogy írjon regulát az ő társaságának, amit alakított, és akkor hát ő elkezdte megírni úgy, ahogy átélte. Ezt nem fogadták el, nem, az nem egy jogi képződmény volt, hanem egy lelkiségi írás volt, de abban, amikor Istenről kezd szólni, akkor elkezdi Istenre halmozni az állítmányokat, a kedves, édes, gyönyörűséges, boldogító, stb. Szóval nem tudnék annyi állítmányt felsorolni magamtól, mint amennyit ő ottan kiadott magából. Ha egyszer Istenről van szó, akkor ő nem tud megállni, nem tud fölhagyni a gyönyörűséggel. Úgyhogy alig ér véget az a mondat, amiben Istenre halmozza a nem neveket, hát, hogy mondjam, állítmányokat, tulajdonságokat. Vagy Avilai Szent Teréz, hogyha olvassa valaki az ő misztikus írásait, amikor belebotlik abba, hogy Istent elkezdi dicsőíteni, akkor nem bírja abba hagyni. Akkor el is felejti, hogy miről beszélt, Istenre halmozza az újabb és újabb dicséreteket. Mert ő a dolgot magát, nem valamit a dologról, nem fogalmakat, hanem Istent magát élvezte. Na és ez a mi helyzetünk, és amit nekünk mond a szellemi harcban, ugye a Efezusi levél, az, hogy neked oda Istenbe be kell gyökerezni. Onnan aztán, ha ütsz, az majd hatékony lesz. Onnan a gonosz nem tud téged kiverni. Na és az szokott a probléma lenni, hogy ezt mi nem tudjuk. Hogy lehetséges Istennel egy ilyen kapcsolat. Nem csak, hogy lehetséges, erre meg vagyunk hívva. Pünköst. Az az esemény, amikor ez kiárad, kirobban. Istennek ez a megragadó intuitív ismerete, nem úgy értem azt, hogy intuitív, hogy színről színre látás, de mégiscsak valami, ami a fogalmi ismeretet meghaladóan egy olyan tapasztalatnak az erejével ragadja meg az embert, amelyik nem magyarázat. Amit a legelején mondtam tegnap este, hogy a kígyónak nem magyarázat kell. Ha én nekiállok magyarázkodni a kígyónak, akkor vesztettem, mert magyarázkodni ő is tud. És jobban fogja győzni, mint én. Itt valami magyarázatnál sokkal elemibb dolog van, ami csattam, mint egy pofon. Az Isten megismerésének egy olyan bekattanása, becsattanása, mint az áramítés, ugye, amikor megszűnik az ellenállás, összekötöd a két pólust egymásra, és átüt az áram. Egy ilyen átütése az élő Isten jelenlétének, ugye ez a pünköst, a Szentlélek kiáradása, amikor ugyanaz a szeretet, személyes szeretet, amelyel az Atya és a Fiú egymást szereti, Istennek és az ő teremtményének, az embernek a szeretetévé válik. Tehát maga a Szentlélek szereti a szívünkben az Istent. Ugye mondtam, hogy az apaképünk eltorzult a család élet torzulása miatt, de ez a tökéletes apakép. A Szentlélekben kiáltjuk Abba, Atya, mondja Pál apostol. A Szentlélek kiáltja bennünk. Tehát ami Jézusnak az Atyához való viszonya, az a tökéletes megragadottság és odaadottság, az bennünk is így bekattan, és kiáltja bennünk a lélek, hogy Abba, Atya, de azt jelenti, hogy adja nekünk az Isten, a szeretet Isten megtapasztalását, mint saját tapasztalatunkat. Jézus tapasztalatát, a Fiú isteni tapasztalatát az Atyáról, amennyire ember be tudja fogadni, belénk ülteti. És mi tudjuk Istent ezzel a tapasztalattal megragadni, és ezzel a szeretettel szeretni. Tehát ez nem ideológia, nem magyarázkodás, hanem szenvedély. Ez magyarázza meg a szellemi harcban is a mi attitűdünket, ugye, hogy mi, hogyha valaki bántja azt, akit mi szeretünk, akkor mi nem magyarázni fogjuk neki, hogy de ő nem olyan meg minden, hanem azonnal elhallgattatjuk. Ahogy fogalmaztam a lelki gyakorlatos meghívóban, hogy a kígyónak nem magyarázat kell, hanem pofon. Jézus pofonszerűen válaszol, mikor őt megkísérti a sátán. Egy szentírási idézettel lesöpri a sátán ragyogó ötleteit egy pillanat alatt. Mert ő benne ott van ez a bizonyosság. Az Atya jelenlétének és szeretetének bizonyossága, hogy nem lehet megtéveszteni. A sátánnal szemben nekünk nem kell igazolnunk magunk. Na most tehát mondom, ez nem racionalizálás, megmagyarázása a Istennel való kapcsolatunknak, hanem szenvedély. Az Isten dicséret, az Isten imádás soha nem lehet túlzott. A nyelvek adománya, egyébként amivel élünk is az esti ima összejöveteleken, az ennek a túlzásnak, hogy mondjam, a kifejezése, tehát az, hogy túl van a szavakon, több, mint ami a szavakban benne van. Túlfolyik, túlcsordul a racionális beszéd határain. ami nem jelenti azt, hogy nincs szükség racionális beszédre, sőt, Pál apostol azt mondja, hogyha inkább szólok a gyülekezetben öt szót, öt értelmes szót, mint 10 000 szót nyelveken. Mert szükségünk van az értelmünkre is, hogy az is hódoljon Istennek. Értelmet nem lehet kihagyni, és nem szabad kihagyni. De ettől függetlenül ez a túlcsordulás, ez a szenvedélyesség, ez kifejezésre jut a nyelvek imájába, anélkül, hogy annak szükségszerűen emocionális tartalma volna, magában az objektíve, az imamódban jut kifejezésre. De az emocionális kifejezés is jogosult, hogyha nem esünk egyoldalú érzelmesség vagy értelemellenesség csapdájába. Nekem nagyon tetszett a közelmúltban egy zsidó videó, ami egy filmnek a videoklipje, film cselekményéből vannak belevágva részletek, amiket nem értek, mert a filmet nem láttam, de maga a videó az egy dal. A filmnek a szereplői különböző felállásban, különböző helyeken, férfi, nő énekelnek egy dalt. Hogy is van? Atakadós, nem tudom, Atiran, valahogy így. Na és hát héberül nem értem, nem tanultam héber, de nem értem. De mindesetre a kadós szót értem. Kadós az az, hogy szent. Görögül hagiosz. A szeráfok kiáltják. Izajás 6. fejezetében, a templomi látomásban, Teofániában. Ott vannak a szeráfok, és 6 szárnyuk van, 2-vel eltakarják arcukat, mert Isten végtelenül szent, és nem lehet rátekinteni. 2-vel eltakartják lábukat, vagyis hát szemérmesen betakaróznak, és 2-vel lebegnek. És ezek a 6 szárnyú lények, ugye szeráfok, ezek ezt kiáltják, hogy kadós, kadós, kadós. És ez egy olyan hangos kiáltás, hogy a küszöbök alapja is megrendülnek tőle. És a templom tele lesz füsttel. Ugye ez a füsttel való megterés, ez az Isten szentségének a jellegzetes kifejezése a Ószövetségben, már a, mikor a hegyről beszél Isten a néppel, akkor is füst száll föl a hegyből, és hát máskor köd, felhő a neve, a lényeg az, hogy homály, eltakarja az ember látását, Istent nem tudjuk látni, nem tudjuk a körvonalait meghúzni. Itt sincs leírva a templomi vízióban sem, hogy Isten milyen. Csak hogy a trónusa mekkora, meg az uszája mekkora. De ezek csak jelek, amik kifejezik azt, hogy Isten végtelenül nagy, és a végtelen nem lehet lerajzolni, úgyhogy arról már nincs mondva semmi, hogy Isten maga milyen. Egyetlen szó fejezik ki, kadós, szent. Na és ez a kadós szó jön elő, egyébként ez egy, Ella tudja, hogy milyen zeneileg, milyen ének. Ez valami modern ének, ilyen rock, vagy mit tudom én milyen. De van egy pillanat, állítólag van egy refrénje neki, van egy pillanat, amikor a szakállas zsidó fölemeli a két kezét, és azt mondja, kadós, nem tudom utánozni azt, ahogy üvölti ezt a szót, hogy kadós. Ez egy szenvedélyes üvöltés. Ilyen haszid dolog ez. Nem értek hozzá, meg nem tudom, hogy mi tulajdonképpen mi a jellemzője a haszidizmusnak, de az biztos, hogy szenvedélyes istenimádás. Na és ez többször ismétlődik, különböző változatok, a különböző személyek, szakállas és szakáll nélküli személy, ilyen kadós. A szenvedélyes kadós többnyire fölemelt kézzel. Úgyhogy számomra ezek a kadós kiáltások, ezek kifejezik az istenimádás lényegét. Itt szenvedélyről van szó, és nem egyszerűen arról, hogy hát belátjuk ugye, hogy a világ egy teremtő műve, és hát akkor ezt a teremtőt nekünk tesztelni kell. Ez nem a kinyilatkoztatás Isten képe. Nem azt mondom, hogy nem kereszténység, nem is ószövetség. Az ószövetségben szenvedély van. Tehát az, hogy az ember elhagyja a határait. Extázis. Ami nem azt értem, hogy az ember az eszén kívül van. Olyan is van, persze. Létezik misztikus extázis, mikor valaki egyszerűen nincs magánál, tehát nem is lehet vele beszélni, mert Isten annyira megragadta, hogy most a érzékei gyakorlatilag leálltak, és teljesen abban a szavakkal elmondhatatlan élményben van benne. Olyan is van, hogy tényleg elveszíti az eszméletét. Sőt, hogy nem lehet magához téríteni, ugye, Szirmai Szent Katalinról írják, hogy ütötték, rúgták, mert be akarták csukni a templomot mise után, de nem lehetett, mert Katalin elragadtatásban volt. Betlehemi boldog Miriam. Még akkor nem volt szerzetes, ugye, hol volt ő, Marseille-ben. Elragadtatásba esett a templomba, és nem tudták fölépreszteni utána, és úgy cipelték haza. Még mindig nem tért magához, talán másnap vagy mikor. Tehát van ilyen is, extázis a szónak a szoros értelmében, mikor valaki kilép önmagából, és nem közelíthető meg a szokásos csatornákon keresztül, de ez egy speciális jelenség, misztikának egy kísérő jelensége, nem a lényege, és én most nem is erről akarok beszélni, hanem arról, hogy a kereszténység leglényegében van egy extatikus mozzanat, hogy az ember kilép önmagából, elhagyja saját határait, és belép egy olyan közegbe, amelyik nem az ő közege, Isten közege, aki végtelenül különbözik a teremtménytől. Most testvérek, ezt a végtelent kell megérteni, hogy itt nem fokozati különbségről van szó. Mert ugye a nyárspolgár odáig elmegy, hogy hajlandó Istent az első helyig tenni, első helyre tenni. Természetesen őt illeti az első hely. Ám de Isten nem az első helyet akarja, hanem mindent. Isten mindenedet akarja. Gondoljatok Jézusnak arra a szavára, itt mondjuk a gazdag ifjú története is mond már valamit, de gondoljuk Jézusnak arra a szavára, hogy ha valaki tornyot akar építeni, az nem ül le először, és nem számolja ki, hogy van-e rá elég fedezete, mert különben félbe kell hagyni a szégyen szemre. Ugye így, meg a király, amikor hadat visel, ugye akkor számot vet azzal, hogy elegendő hadereje van-e hozzá, és azt mondja, hogy ugyanígy, aki nem mond le mindenéről, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Itt nem az van, hogy Isten tedd első helyre. Ezt is kevesen teszik meg, hogy első helyre teszik Isten. Majd, ha marad időm. Elmegyek misére, hogyha ráérek. Tehát a nyárspolgár idáig is ritkán jut el, hogy hát vasárnap misére menni az azért az első. De azzal, hogy Isten első helyre van téve, még ő csak egy darabja a sornak. Jó, hogy a sor első helyén áll, de akkor is benne van a sorba. De Isten nem akar sorba állni. Egyáltalán nem akar benne lenni a sorba. Istennek kell az egész sor, és elveszi tőled, ha akarja. Aki nem mond le mindenéről, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. És a mindenéről az odáig megy, hogy az életünkről is. Tehát ugye benne van, hogy feleségét, gyermekeit, apját, anyját, sőt, még önmagát is, de ezt mind gyűlölni kell, vagyis kevésbé szeretni, és hát Isten ezt néha szó szerint számon is kéri rajtunk. A vértanúk életében nyilatkozik meg a kereszténység lényege. A szerzetesség akkor alakult ki, mikor a vértanúk korszaka kezdett véget érni. A római birodalom keresztény üldözései lassan lecsengtek, viszont vértanúságra csak szükség van, ha egyszer a keresztre feszített Jézus követői vagyunk, akkor előállt a szerzetesség azzal, hogy jó, akkor lemondunk a családi életről, böjtölünk, virasztunk, kényelmetlenségeket keressük, és hát ezzel mesterséges vértanúságot érünk. És kialakult a középkor, aztán a vezeklővet használtak, meg ostorozták magukat. Mert vértanúság csak kell. Ugye? Ez a keresztény gondolkodásnak a lényegéhez tartozik. Most megint új korszakban vagyunk, és nem viselünk már vezeklővet, és nem ostorozunk magunkat. Van, akik csinálják, és az tiszteletre méltó, de nem szükséges. Új formái alakulnak ki a vértanúságnak, és azokban kell helytállni. De az egyik ez, hogy nekünk képviselni kell egy nyárspolgári világgal szemben, amelyik a sátánnak magyarázkodással válaszol, képviselnünk kell azt az Istenben való hitet, elszánt és szenvedélyes hitet, Isten szeretetet, amelyik a sátánnak minden közeledését lesöpri. Nem megmagyarázza. De a megmagyarázó magatartás ugye az, hogy nem, hát az egyház sok hasznos dolgot csinál. Hát részt vesz az ifjúság nevelésében, öregek, betegek gondozásában, szociális feladatokat lát el. Hát hogy mondhatjátok, hogy nincs rá szükség? Hát ezzel az indokolással az egyházra semmi szükség nincs. Jézus Krisztus nem egy szociális segélyegyletet alapított, hanem idősséget. Az egyháznak akkorban értelme, hogyha az embernek szüksége van az üdvösségre. És nekünk ezt kell elmondanunk a világnak, és odavágnunk a világ arcába, hogy neked szükséged van arra, amit én képviselek. Akár elfogadod ezt, akár nem. És amit én képviselek, az Isten szeretete úgy, ahogy a megfeszített és föltámadt Jézusban kimondja magát. Tehát Isten nem szabad betenni a sorba. Ez így filozófiában is, amikor tanuljuk az Isten bizonyítást, ugye az, hogy egy alapvető gondolat, hogy nem szabad a végtelenbe menni az okok keresése során. Tehát, hogy A-nak azok a BB-nek, azok a CC-nek, azok a D, és hogyha ez a sor végtelen, akkor A meg van indokolva. Nincs megindokolva. Ez a gyertya nem ég, meggyújtom egy másik gyertyáról, amelyik szintén nem ég, hogy az égjen meggyújtom egy harmadik gyertyáról, de az se ég, és így tovább-tovább megyek vissza, nem égő gyertyák se. Na de végtelen sok gyertya van, tehát akkor égni fog. Nem fog égni. Végtelen sok nem égő gyertyáról nem lehet meggyújtani egyetlen gyertyát. Ahhoz tűz kell, nem gyertya. Isten a tűz. Ő nincs benne a sorban. Az egész sort birtokolja, de ő nincs benne a sorban. Tehát egyetlen lépésben, az első gyertyából is eljuthatok oda, hogy ide tűz kell. Ha ég a gyertya, akkor az meg volt gyújtva valahonnan. Másik nem égő gyertyával ezt nem tudom megmagyarázni. Tehát Isten nincs benne a sorban. Isten illetve jelen van a sorban, de túl is van a soron, birtokolja a sort, Isten meghaladja a sort, Isten transzcendens, és ez a transzcendens jóság, abszolút jóság, ez amiben mi hiszünk, nem elvont gondolat formájában, hanem személyes szeretet formájában. És ezt a személyes szenvedélyes szeretetet adja meg a pünkösd, a Szentlélek. A karizmatikus megújulás alapélménye, a Szentlélekben való megkeresztelkedés tapasztalata ezt adja meg, de ez nincs a karizmatikus megújuláshoz kötve, hanem egyetemes tapasztalata a kereszténységnek. Rámutattam, ugye nem a karizmatikus megújulásból vezettem le, rámutattam, hogy a szentek életében ugyanez volt, misztikusok életében ez válik tapasztalattá, hogy Jézus Krisztus ugyanezt hirdette meg, és a II. Vatikáni zsinat egyik legfontosabb tanítása az, hogy az élet szentségre való hívás egyetemes, tehát mindenkinek szól, nem azért vagy meghívva az élet szentségre, mert Isten ki pécézett magának, kiszúrt magának, mint egy különleges lény, hanem egyszerűen azért, mert az a te boldogságod, hogyha szent leszel. Ez szükségszerű. Nincs alól a fölmentés. Aki nem lett szent a földön, az nem üdvözülhet másképp, mint a tisztító tűzön keresztül, ahol túlvilágon szenvedés árán tisztul meg az akadályoktól, hogy színről színre láthassa Istent. De minden akadálytól meg kell tisztulnia, és ahhoz, hogy színről színre lássa Istent, teljes szívéből kell őt szeretnie. Ez az Ószövetségben is így volt, ez nem új szövetségi találmány, de az új szövetségben ugye ennek látjuk a konkrét módját, hogy ez a megfeszítetés föltámadt Jézusban történik meg. Na most azért, testvérem, hogyha most ezen a lelki gyakorlaton eredményes akarsz lenni, akkor ezt az Isten képet, ezt a szenvedélyesen szerethető Istent, ezt úgy kell magad elé állítanod, hogy ami az ember szívében van, a önzés, a birtoklásvágy, a kéjvágy, a hatalomvágy, ezek az ős eredeti ösztönök, a paradicsomi bukás következtében ős eredetiek bennünk, amit ugye nagyjából a főbűnökben fogalmazott meg a egyházi hagyomány. Tehát amik Istennel szembeállítanak bennünket, és arra késztetnek, hogy Istent beletegyük egynek a sorba, de ne engedjük, hogy univerzálisan uralkodjék rajtuk. Ezeknek a szerepét a saját életünkben szembesítenünk kell azzal, amire meg vagyunk hívva. Isten mellé nem lehet tenni semmit. De nem azt mondom, hogy Isten elé nem lehet tenni semmit, hanem hogy Isten mellé nem lehet tenni semmit. Tehát ezért nem lehet összeegyeztetni ugye a kereszténységet a bálványimádás semmilyen formájával. Ami bálvány, ami Isten szentségét megsérti, meg akarja osztani, hogy valamit melléje tegyünk, annak nincs helye a keresztény életben. Akkor azt vesszük észre, Mágia és Hit című könyvemben kidolgoztam ezeket a fogalmakat, hogy numinizálunk valamit, tehát numinózumként, vallási értékként kezeljük, akkor azonnal vétkeztünk az Isten szentsége ellen. Ez most nagyban megy az ezoterikus divatban. különböző mágikus gyógymódok formájában, agykontroll és hasonló praktikák formájában, ugye, hogy hát persze te lehetsz keresztény, te imádhatod Isten, de ez egy jó módszer. Csak hogy abban van valami, ami nem bevallottan sokszor, de vallási értékként van fölmutatva. Ami nem Istentől jön. Az agykontroll föltalálója, José Silva írja, hogy hát van egy egyetemes intelligencia, ez nem Isten. De az mutatja meg nekem, hogy merre kell lépnem. Isten csak határokat szab. Tehát egy hamis istenkép. Elveszi Istentől, és az ő egyetemes intelligenciájának adja. Még jobb ugye akkor, hogyha Istentől mindent elveszünk, és magát az egyetemes intelligenciát nevezzük meg Istenként. De Isten nem egyetemes intelligencia. Isten személyes lény. És transzcendens. Tehát nem a emberi tudat mélyén meghúzódó közös valóság. Középkorban Averroes-szel vitatkozott Aquinói Szent Tamás, ugye az averroizmussal, hogy és egy ilyen egyetemes tudatot, egy nuszt tételezett föl, ami minden emberben ugyanaz. És ennek alapján állítólag egy katona a kivégzése előtt azt mondta, hogy ha Szent Péter üdvözült, akkor ő is üdvözült, mert a nusz benne is ugyanaz, mint Szent Péterben volt. Tehát ezeket a dolgokat a leghatározottabban vissza kell utasítani, és itt meg kell mondanom, hogy kaput nyitottunk a démonnak, mihelyt ezek bejöttek. Ahol bálványimádás van, ahol numinizáció van, ami egy tágabb fogalom, mint a bálványimádás, ott menthetetlenül bejön a démon. És ezért mondtam, hogy holnap lesz a legalkalmasabb idő a gyónásra, de már ma is lehet. Itt a szívünkben meg kell találnunk azokat a dolgokat, amiket el kell hagynunk. Amikhez rendetlenül ragaszkodunk. Asszonynak a férjét nem kell elhagynia. Az embernek a hivatását nem kell elhagynia, nem ilyen dolgokról beszélek. Arról beszélek, amihez jobban ragaszkodom, mint szabad volna. És sajnos ilyet látok keresztények életében is. Pénzt, pozíciót, hiúságot, sikert, élvezeteket. Kit itt, kit ott kísért meg a gonosz. Magunkban hordjuk ezeknek a forrásait, tehát nem a gonosz kívülről gyömöszödi belénk, hanem csak ugye fölajánlja nekünk a szituációt, amiben vétkezni lehet. De ott van bennünk a rendetlen hajlam. Most ezekkel szembe kell mennünk, bűnbánatot tartanunk, és akkor történhet áttörés. Amit mondtam az elején, hogy történhet áttörés, amikor azt a bennünk lévő ellenállást nem megkerüli az imádságunk, az Istennel való kapcsolatunk, hanem áttöri. Akkor először védekezünk, először megmagyarázzuk, hogy azt nem is kell föladni, először tiltakozunk, és utána aztán, amikor elfogadtuk, akkor egyszer csak egy nagy-nagy szabadság és békeség önt el bennünket. De egész odáig rosszul érezzük magunkat. De most, ha ez történik, akkor a lelki gyakorlat halad a jó irányba. egy kitörés a nyáspolgári kereszténységből az Isten valóságos szeretetébe. Ha ez nem történik, akkor a lelki gyakorlat bizonyos értékeket fölmutathat, amint többen mondták, hogy kíváncsiak az anyagra, meg tanulni akarnak, meg minden. Tehát bizonyos értékeket fölmutathat, akkor a lelki gyakorlat, de a célját nem éri el. Célját akkor éri el, hogyha átüt. Most már átütött, úgy látom. 10-kor lesz egy szentségimádás. 11-kor. Tudtam, hogy B betűvel kezdődik. Ott abban a helyzetben vagyunk, hogy nincs köztünk semmi. Jézus és te. Megszólíthatod, hagyhatod, hogy megszólítson. Persze elkalandozol, én is mindig elkalandozom. Persze fárasztó, kényelmetlen is. De mégis ez a lelki gyakorlat legfontosabb eleme. Mert nincs senki, csak Jézus és te. Ezt egyébként napjában többször is meg lehet csinálni, mert bármikor bemetsz a kápolnába imádkozni, amikor szabad idő van. Bőséges szabad időket hagyunk, most is lesz 11-ig majdnem egy teljes óra. Az alatt lehet ismerkedni, beszélgetni, kávét inni, stb. Sok mindenre föl lehet használni. Én mondom, hogy nem tartunk szilenciumot napközben, hogy legyen, egyáltalán az idegrendszer is kapjon egy kis lazítást, de a szentségimádás az egy kitüntetett alkalom, azért is, mert kint van az oltári szentség, és azért is, mert hát akkor rá vagyunk, hogy úgy mondjam, kényszerítve, hogy Jézussal foglalkozunk, mert nincs más. Egy praktikus tanácsot mondanék azoknak, akik még nem hallották, hogy jobb térdelni, mint ülni. Nem kötelező térdelni. De akkor letérdelünk persze, amikor kitesszük az oltári szentséget, és a végén is, amikor szentségbetétel, szentségi áldás van, de a kettő között nem. Eléneklünk egy zsoltárt, amelyik Isten szentségét imádja. Isten szentsége az az ő minden mástól megkülönböztető tulajdonsága, ami csak Istenre jellemző, ami sajátosan isteni, az egészen más. Tehát ezt tudatosítjuk, utána elolvasunk még egy olvasmányt, hogy ne teljesen üres fejjel menjünk neki. Mi nem arra törekszünk, amire a kereti meditációk, hogy kiürítsük a tudatot. Nem akarjuk a tudatot mesterségesen kiüríteni. Avilai Szent Teréz több helyen is elmondja, hogy ez milyen veszélyes, hogy ezt nem szabad. Mi teszünk valamit a tudatba, azért elolvasunk egy rövid elmélkedési anyagot, azt használhatod kiindulásnak, de ha nem használod, az se baj. Mindenesetre nem azt mondjuk, hogy a semmit nyomjuk, mint a zenről szóló könyvben olvastam, hogy a semmit nyomjuk. Ugye szóval nem a semmit kell nyomni, hanem ott van előtted Jézus. És hogyha nem jut eszedbe semmi, akkor azt mondod, hogy Jézus. Nyelveken is imádkozhatsz, hogyha szoktál. De nem egy magasabb rendű imaforma, ez egy téved. Nem is alacsonyabb rendű, annak is megvannak a sajátos értékei. Az egyik ez, hogy nem kell hozzá fogalmi készlet. Tehát bármilyen állapotban, kóbor, gondolatok között, stb. Nyelveken imádkozni az ember tud. De ha csak Jézus nevét mondogatod, az is ugyanolyan értékes. Megszólítod őt, ő ott van. És kettőtök között kifeszül egy ilyen elektromos erőtér, ami, ha elég közel kerültek, akkor átüt, mint az ívfény. Amikor átüt, akkor vannak a nagy pillanatok, a misztikus találkozások. De nem biztos, hogy lesz. Ha valakinek ilyen van, az megváltoztathatja az életét, a mentalitását. De szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy nem kell extra élmény ahhoz, hogy Isten erőteljesen működjön valakiben. Lehet az fokozatos is, lépésről lépésre történő, vagy csöndes, feltűnés nélküli. A változás az eredmény fogja mutatni, hogy itt tényleg történt valami. Mindenesetre most, tudom, egy jó óra van hátra, egy szűk óra van hátra, meg lesz az az órája a napnak, ami a legfontosabb. Térdelni jobb, mint ülni, hogy ezt mindenki meg fogja tapasztalni, hogy térdelésben több imádás van, kicsit kényelmetlenebb is, és ezzel a kényelmetlenséggel vagy nyitottabbá tesz. Tehát egy kicsit aszketikusról. Most én nem hazabeszélek, mert nem térdelek, nem tudok már. De amíg tudtam, addig ezt tapasztaltam, hogy térdelve nyitottabb vagyok az Úr felé. Kevésbé szórakozom, másra többi. Tehát érdemes, azt ne csináljuk, hogy 5 percenként térdelünk le, és állunk föl, kerünk fel. Mert azzal a szomszédot nagyon zavarjuk. Hát úgy lehetőség szerint egy hosszú térdelő periódus legyen közbeiktatva, és aztán akkor ülünk föl, amikor akarunk. Senkire nem nézünk görbén, azért mert ül. Én is ülök, nem tudok már máshogy. Nem ez a lényeg, de azt gondolom, hogy Isten szentségének azért jár a térdelés még akkor is, hogyha kényelmetlen. Na hát testvérek, Szentlélek adja meg a többit, amit én nem tudtam elmondani, és adja meg azt is, amit elmondtam. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Köszönöm.
Egy szót szólnék itt. Testvér adta kezembe ezt a tálat, és kis papírok vannak benne. Itt egy ilyet is, hogyha gondolod, tűz egyet. Bárki, bármikor, ha eszébe jut, itt lesz ezen a kis asztalon, vagy valamelyik a másikon, és bármikor tényleg. Bátran húzatok belőle, van elég sok, talán egy ember kétszer-háromszor is húzta. Nem kötelező, csak ha van, hogy
tedd ki, Annus. Bárhova, csak tedd ki, ne osztogass, hanem tedd ki.
Nem, ez sem osztogatás, hanem itt van a
kocs. Mindenki te hozzád járult, azért mondom.
És visszatérhetni?
Nem, mert kettő volt, de egy kicsit mondom, de valószínűleg nem tettem.